Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklista a Portfolio podcastje március 19-én, kedden. A műsor első részében a bitcoin és más kriptodevizák árfolyamesésének okairól lesz szó, de beszélünk arról is, hogy mit mond a technikai elemzés az árfolyamok lehetséges alakulásáról.
Az RSI indikátor, ami ugye általában azt mondja meg nekünk, hogy túlvette vagy túladott egy adott eszköz, az most pont a neutrális zónának a közepén van. Tehát azt a túlvettséget, amit mondjuk az előző hetekben láthattunk, azt kimozogta az árfolyam. Ilyen szempontból azért talán korlátozott lehet a tér lefelé.
Vendégünk Kövesi Károly, a portfólió részvénypiaci elemzője. A második részben a banki csalásokról fogunk beszélni, amelyek száma 2023-ban rekordot döntött, de a tavalyi utolsó negyed évben, mintha sikerült volna elejét venni ezeknek a kedvezőtlen folyamatoknak. Erről Turzó Ádámot, a Portfolio pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 19-én. Az elmúlt napokban szinte folyamatosan esett a bitcoin árfolyama, de nem csak az övé, hanem más kriptodevizáké is. Egyre távolabb kerül a bitcoin is a korábban beállított történelmi csúcsától. De vajon mi áll e mögött, és egyáltalán meddig eshet még az árfolyam? Itt van velünk a stúdióban Kövesi Károly, a Portfolio részvénypiaci elemzője, aki kriptodevizákkal is foglalkozik. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, Peti, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Először helyezzük képbe a hallgatókat, kérlek, honnan, hova esett az árfolyam?
Hát ugye a történelmi csúcs az múlt csütörtökön volt 70 ezer dollár közelében, ehhez képest most már jóval lejjebb vagyunk, most ugye ránézek a grafikonra, akkor 63 ezer dollár közelében van a jegyzés, ennek az esésnek egy elég komoly része a mai nap során következett be, ugye most, amikor felveszük éppen ezt az adást, akkor durván ilyen 7%-os mínuszban van a bitcoinnek az árfolyama, és hogyha végignézzük a többi kisebb altcoinon, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag mindent öntenek, esik gyakorlatilag az egész piac, úgyhogy egyértelműen elromlott a hangulat így a hétes felében.
Igen, most 12:30 előtt beszélgetünk, tehát az árfolyammal kapcsolatos kijelentéseinket ennek tükrében kell nézni. Mi áll az esés mögött? Nem csak a bitcoinra gondolok, hanem általában a kriptodevizák piacára.
Hát ugye egyrészt élet már egy korrekció, itt az elmúlt hetekben látott elég komoly emelkedés után, másrészt pedig ugye szélesebben vett kockázati étvény is egy kicsit visszább jött, ugye lesz holnap egy Fed kamat döntés, ami ugyan valószínűleg nagy meglepetéseket nem fog azzal kapcsolatban okozni, hogy tartani fogják megint csak a kamat szintet, viszont ilyenkor jellemzően azért inkább kockázatkerülő üzemmódba kapcsolnak a befektetők, és inkább kivárnak. Ez is egyrészt okozhatja a mostani korrekciót. Emellett ugye még vannak olyan talán kevésbé mainstreamnek tekintett faktorok is, mint hogy ugye elfogadták januárban az első spot bitcoin ETF-eket, amik hozzájárultak az eddigi emelkedéshez, viszont most meg az látszott hétfőn, hogy rekordmértékű volt a kiáramlás, tehát a nettó kiáramlás ezekből a termékekből, ez megint csak egy ilyen bearish jelzés. És hogyha a következő napokban is azt látjuk, hogy húzzák ki ezekből az ETF-ekből a pénzt a befektetők, az szintén nyomás alatt tarthatja a piacot. Illetve még egy érdekes sztori, hogy ugye egy kicsit, amikor már ilyen mániára utaló jelek vannak, akkor mindig óvatosabban válnak a befektetők. Ugye pont ez látszott most itt az elmúlt napokban is. Ugye nagyon felpörögtek ezek az úgynevezett mémcoinok, aminek gyakorlatilag semmi effektív hasznossága nincsen. Viszont gyakorlatilag napok alatt ilyen milliárd dolláros piaci kapitalizációra tudtak szert tenni. Tehát az már szerintem intőjel, amikor úgy működik egy ilyen kibocsátás, hogy van egy ilyen pre-sale event, egy ilyen elővásárlási esemény, amelyek során gyakorlatilag egy ismeretlen embernek a tárcájába beküldöd a saját kriptódat, és akkor reménykedsz, hogy nem lép le vele, hanem majd te kapsz abból a kriptóból, és aztán amikor ténylegesen elindul, akkor fölmegy az ára, és akkor cash out-olhat, és akkor később veszi meg tőled. Az nyilván nem biztos olyan jól jár, mint te. Ebből nagyon-nagyon-nagyon brutális pénzeket tudtak keresni egyes befektetők, viszont olyat is láttunk, hogy egy ilyen projektek az indítója ezt a deploy részét, tehát ezt a kiosztás részét elrontotta, és gyakorlatilag a befolyt tőke az ment a kukába. Szóval ilyenek is vannak, és amikor már tényleg ilyen gyakorlatilag csak spekulációra épülő kereskedést látunk, az azért általában egy adott piaci csúcsnak egy velejárója szokott lenni, tehát ez is egy intőjel volt, vagy intőjel lehetett a befektetők számára, hogy egy kicsit túlfutott most itt az optimizmus.
Portfólión írtál egy elemzést, és abban azt is megnézted, hogy a technikai elemzés mit mond arról, hogy meddig eshet a bitcoin árfolyama. Tudsz erről valamit mondani?
Igen, ugye még a cikknek a megjelenések a pillanatában még ilyen 65 ezeret írtam be, azóta egy kicsit most lejjebb vagyunk, ez a 65 ezer volt egy ilyen rövid távú támasz, viszont most nagyon úgy tűnik, hogy ezt letöri az árfolyam, és azért nem nyilván nem csak a saját elemzésemet néztem meg, hanem másokét is, azért ilyen 60 ezer dollár, ami a következő fontosabb támaszóna lehet, ugye, hogyha a Fibonacci szinteket nézzük meg, ennél lejjebb pedig ez 55 ezer dollár, ami talán egy gyengébb szint, és az 50 ezer pedig megint csak egy erősebb támaszszint. Annyi viszont pozitívum, hogy ugye az RSI indikátor, ami ugye általában azt mondja megmutat nekünk, hogy túlvette vagy túladott egy adott eszköz, az most pont a neutrális zónának a közepén van. Tehát azt a túlvettséget, amit mondjuk az előző hetekben láthattunk, azt kimozogta az árfolyam. Ilyen szempontból azért talán korlátozott lehet a tér lefelé.
Köszönjük szépen, Kövesi Károllyal, a portfólió részvénypiaci elemzőjével beszélgettünk a bitcoin és más kriptodevizák árfolyamáról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a meghívást.
2023-ban egy rendkívüli csalási hullámot éltünk át, amely elsősorban az elektronikus pénzforgalmat célozta. A jó hír, hogy a tavalyi év utolsó negyedében kedvezőbb adatokat kaptunk, kedvezőbb előjeleket látni a csalási trendeknél, de még messze van az idő, amikor hátradőlhetünk. Itt van velünk a telefonban Turzó Ádám, a portfólió pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mi volt tavaly? Miért volt ez egy különleges év a csalások szempontjából, ha lehet így fogalmazni?
Hát a csalások nem tavaly robbantak be, de tavaly csúcsosodtak ki. Szóval ez már egy 21 vége, 22-ben már elkezdődött, látszott, hogy negyedévről negyedévre egyre csak nőnek a visszaélési értékek, meg számok, viszont arra talán senki nem számított, hogy egyetlen év alatt 2023-ban csak az átutalásoknál és a beszedéseknél 23 a kártyás pénzforgalomban még további kb. 4 milliárd forintnyi visszaélés történt. Szóval azért volt különleges, mert ilyenre még nem volt példa. Gyakorlatilag hónapról hónapra a szabályozók és a bankok csak kapkodták a fejüket, próbáltak minél több edukációs anyagot a csalóknak, elrettentést kommunikálni, technológiai eszközöket vetettek be, és talán a szabályozók ebben bíznak, most az utolsó negyed évre ennek meg lett már a gyümölcse. Nyilván azt nem tudhatjuk, hogy mekkora lett volna, hogyha ők se lépnek, meg a lakosság sem lép a csalásoknak a mértéke, de én azt gondolom, hogy ennél biztos, hogy nagyobb, illetve még szerintem van egy olyan hatás is, hogy mivel sokan átestek rajta, megtudtuk az ismerősöktől, a barátoktól, hogy így meg úgy próbálkoztak náluk, és talán ez az edukációt segítette.
Most globális folyamatokról beszélünk, vagy ez inkább magyar specifikus?
Globális, egyértelműen globális folyamatokról. Részben egyébként pont az is okozza, hogy tavaly az AI robbanással egy csomó generatív eszköz is a csalók kezébe került, tehát a technológiai szempontból is fejlődtek, és sajnos mindig ők járnak egy lépéssel előrébb. A piac, meg a szabályozók meg követik őket, tehát ők csak reagálni tudnak ugye ezekre az eszközökre, megelőzni sokkal nehezebb. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye a nyelvi korlátok ledőltek. Tehát gyakorlatilag ezt már ki lehet jelenteni, hogy az írásbeli csalások, azok már annyira profik, hogy most már nem az van, hogy tele van helyesírási hibákkal, nem érthető mondatokkal egy-egy fordítás, hanem azok az automatikus ingyenes fordítók egy pillanat alatt eléggé szép magyar szövegeket tudnak alkotni. A csaló az beírhatja oroszul, beírhatja spanyolul, tök mindegy, nagyon, nagyon szépen tudnak fordítani, és így emiatt azok a fake oldalak is, ahova ők beterelnek minket, azok is sokkal szebben le vannak fordítva. Szóval az a baj, hogy sajnos sokkal ügyesebbek lettek a csalók, és talán elértünk oda, hogy egy kicsit a növekedés megállt, vagy nem volt annyira durva, viszont egyébként, hogyha éves alapon nézzük, akkor hiába volt a negyedik negyedében egy nagy csökkenés, ugye 7 milliárdról 4,3-ra csökkent a sikeres visszaélések száma az átutalási forgalomban, viszont éves alapon ez még mindig egy kétszereződés, szóval azért még nem dőlhetünk át a télnek.
Mi történt tavaly a negyedik negyedévben?
Igen, ugye most gyakorlatilag ez egy szezonalitást is követ, azért azt lehet látni. Szóval ez a negyedév a historikus adatok alapján azért gyengébb szokott lenni, mint a harmadik negyedév. Részben ugye ez áll a csökkenés hátterében, de ugyanakkor, míg mondjuk a harmadik negyedében az előző évhez képest háromszoros volt a növekedés, addig a negyedik negyedében csak kétszeres. Ezért mondhatjuk azt, hogy valami jó kis pozitív előjeleknek talán ezt már így lehet értékelni, de majd még hát meglátjuk a következő negyedéveket, hogy hogyan fognak alakulni.
Beszéltünk arról, hogy edukálták az embereket, megpróbálták utolérni magukat, a bankok, a kormányok, hogy javítsák a védelmet. Ha már erről beszélünk, akkor kérlek beszéljünk arról is, hogy hogyan alakult a kártyás fizetés aránya, most nem globálisan, hanem alapvetően Magyarországra gondolok a készpénzessel szemben, és hogyha ez nőtt, akkor ennek van-e valamilyen szerepe a csalások visszaszorításában?
Abszolút van szerepe, igazából maguk a csalási robbanásban erről talán még nem volt szó, az is szerepet játszott, hogy a Covid után ugye nagyon sokan léptek be a digitális világba, az elkereskedelem világába, és megtanultak fizetni, megbankolni az online térben. Nyilván, ahogy sokkal több lett a fóka, megjelentek a vadászok is. Tehát egyértelműen van egy ilyen jellege is ennek a robbanásnak, tehát nem a semmiből érkezett ez a csalási hullám. És ráadásul Magyarországon még nagyban felfutóban van az elektronikus fizetés, a készpénz folyamatosan szorul vissza. Nem tudjuk a pontos számokat a tranzakciók, szintén úgy megmondani, hogy most készpénz, az ugye azt nem regisztrálja senki sehol egy adatbázisban, hogy én neked adtam 500 forintot például, viszont amit viszont látunk, az az, hogy például a kártyát mire használjuk. Ma már majdnem mindenkinek van bankszámlája, kártyája, és most már ott tartunk, hogy még mondjuk egy néhány évvel ezelőtt még bőven a készpénz felvételek aránya magasabb volt a kártya használaton belül, mint amennyit vásároltunk a kártyánkkal. Ma már megfordult ez az arány, sőt, kétszer több pénzt költünk a plasztikokkal, mint amennyit fölveszünk a segítségükkel, mondjuk egy ATM-ben vagy egy bankfiókban. Tehát azt látjuk, hogy erőteljesen től erőre az elektronikus fizetés, egyébként az átutalási forgalom is szépen bővül folyamatosan, jönnek az innovációk, az újfajta fizetési módok, sőt, egyre jobban szeretünk ugye mobillal is fizetni, ami meg azért is jó, mert az egy fokkal biztonságosabb is tud lenni, akár mert ugye egy biometrikus azonosítást is tudunk használni.
Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy miközben a COVID után a felerősödő digitalizáció valamelyest megkönnyítette a csalók dolgát, de hogyha képesek vagyunk felvenni a ritmust és tanulni, akkor a készpénz további visszaszorítása viszont épp ellenkezőleg megnehezítheti a dolgokat, igaz?
Így van, illetve azért azt ne felejtsük el, hogy nyilván a készpénzes csalásokat, meg a készpénzes tranzakciókat, azokat ugye nem lehet követni, tehát hogy ez mindig egy ilyen, van egy ilyen torz képzet, hogy ja, most azért veszítettük el a pénzünket, mert bankkártyát használtunk. Nem azért, mert egyébként a készpénz is, ahogy használjuk, azt nyilván, hogyha azt valaki ellopja, ugye régebben ez volt a jellemző, voltak a bankrablások, a zsebesek, a tolvajok, ugye akkor ezt csak becsülni lehet. Azt viszont nagyon tisztán látszik, hogyha a bankszámlánkból egy csaló ellopja a pénzt, hogy a bankkártya adataimat megtudja, és azzal vásárol. Tehát, hogy itt azért van egy ilyen nagyon erős percepciós probléma is, amit nehéz feloldani egyébként, tehát ezt ne felejtsük el. A másik az, hogy ahogy fejlődnek a technológiák, úgy azért például bankoktól, egyedi piaci szereplőktől is hallani, hogy még egy évvel korábban mondjuk a csalásoknak a 10-20%-át tudták elcsípni idejében, addig ők is már AI-t használnak, olyan csalásfeledítési rendszereket használnak, amikkel most már a 70-80%-át fogják meg, még mielőtt a bankszámláról eltűnne a pénz. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy az innovációkat merjük használni, használjuk is, nem baj azért, hogyha tudunk róla, hogy mit és hogyan érdemes, illetve én mindig ezt szoktam mondani barátaimnak is, ismerőseimnek is, hogy az a legfontosabb, hogy aki a családon belül, ebből a kis mikrotársadalmi csoportban ért a digitalizációhoz, vagy szereti ezeket a dolgokat, azt tanítsa meg a többieknek is, a bátyáknak, az apukáknak, anyukáknak, a nagyszülőknek, magyarázzuk el, mutassuk meg, mit ne csináljon, mit minek ne dőljön be. Mert igazából szerintem innen lehet normális edukációs folyamatokat kiindítani, és most itt mi nagyon sokat tanultunk a szüleinktől, meg a nagyszüleinktől, most mi tanítsuk őket egy kicsit.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Turzó Ádámmal, a Portfólió pénzügyi elemzőjével beszélgettünk a csalásokról és az ezzel összefüggő digitalizációról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál!
Én is köszönöm, sziasztok!
volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.